Az elmúlt hetekben, meg a következő hetekben is még a teremtés témáját járjuk körül az Isten tiszteleteken. Ennek az összefüggésében olvasok két szakaszt. Mózes első könyvének az első fejezetéből a 26-tól a 28. versig először. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászon, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tengerhalain, az ég madarain, és a szárazföldön mozgó minden élőlényen. A másik szakasz pedig az 1 Mózes második fejezetéből a 4-től a 7. versig. Amikor az Úristen a földet és az eget megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a földet megművelje. Akkor forrás fakadt a földből, és mindenütt megöntözte a termőföld színét. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet lehelletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény. Azért fontos a Bibliában a teremtésnek a témájával foglalkozni, és sokat foglalkozni, mint ezen az őszön, mert a reformáció egyházai azok egy kicsit úgy hanyagolják általában a teremtés témáját. Mégpedig azért, mert a reformációnak a nagy felismerése, az evangélium központi üzenete, az örömhír szíve az, hogy itt szoktunk mondani, bűnös vagy, nem tehetsz semmit, elveszett vagy, de nézd Isten Krisztusban és Krisztusért, megújít, megbocsát, magához ölel, gyermekévé fogad. És ez a központi igazsága az evangéliumnak, ez annyira fontos lett a reformáció egyházaiban a évszázadok során, hogy úgy elfelejtettük, hogy na jó, de mire váltott meg Isten, meg hogy azért Isten meg is alkotta az embert, megformálta az embert, megformálta a teremtett világot, és kicsit az alakult ki, hogy a teremtés az csak ilyen bevezetés, vagy ilyen nem olyan fontos dolog, mert a lényeg a megváltás. És ezért azt se tudjuk értelmezni, de hát akkor mit jelent megváltott emberekként a teremtett világban élni? Úgyhogy ezért van értelme most hosszan visszatérni, és sok szempontból gondolkodni arról, hogy mit tanít a Biblia a teremtésről, hogy az Isten megváltott népe, újra felismerje ezt. Meg hát azok is, akik még csak gondolkodnak, még nem lépték át a hitnek a vonalát, még nem mondanák, hogy Isten megváltott népéhez tartozunk. De mit mond Isten, mit mond a Biblia arról, a világról, amiben élünk? És ezen belül a mai téma, hogy mit mond Isten az emberről? Két szakasz, amit felolvastam, mind a kettő az ember teremtéséről szól. Mit jelent Isten népe? Mit jelent a mi magunk életében az, hogy nem csak Isten megváltott népe, de Isten teremtett alkotásai vagyunk? És a válasz a mai igehirdetésben, hogy ez azt jelenti, hogy avval a nagy bizonyossággal élhetjük az életet, a mindennapi életet, hogy Isten a mindennapi életben velünk van. És a mindennapi élet legapróbb dolgainak is köze van Istenhez, és azokban mi Istennel vagyunk. Úgyhogy ezt tudjuk körbejárni 4 pontban. Aki vendég, az nem tudja, hogy mindig 3 pontban beszélünk, és mindig cikiznek engem, hogy 3 pont. Csak az ő kedvükért. 4. És ha ez hosszabb lesz emiatt, őket verjétek meg. Mit kaptunk a teremtésben, mint emberek, először, másodszor, mi történt, mi lett evel az ajándékkal a bűnesetben, harmadszor, hogyan köti Jézus össze azt, amit mi szétválasztottunk, és negyedszer, akkor hogyan élhetünk teljesen Istennel, teljesen a mindennapokban. Mit kaptunk a teremtésben? Kicsoda az ember, és talán többekben ott van a kérdés, hogy hát kétszer olvastuk a teremtés történetben, kétszer is olvastuk, hogy Isten megteremtette az embert, úgyhogy van itt valamilyen probléma. Miért van két teremtés történet? A nagyon rövid válasz, erről most többet nem fogok mondani, az, hogy az első fejezet elbeszélése és a második fejezetben a teremtés elbeszélése más szempontból mondja el, hogy mi a teremtés műve. Az első fejezetnek a szempontja egy ilyen hatalmas, kozmikus ívelés, egy kozmikus mértékű leírás. A második teremtés történet, vagy a második leírás egy sokkal személyesebb, bensőségesebb ember közelébb. Az elsőben a kozmikus Isten van előttünk, aki az egész teremtett világot a semmiből megformálja, szavából létrehívja, kialakítja a kereteit a létezésnek. A másodikban meg egy olyan Isten van, aki így meggyúrja az embert, mindjárt beszélünk erről, ültet egy kertet, úgy sétálgat benne vele, beszélget vele, más szempontból beszél a két teremtés történet ugyanarról, a művéről Istennek. Két szakasz van hát előttünk, és mind a két szakasz nagyon fontos dolgokat mond el az emberről, az ember természetéről. És erről a két dologról fogok végig beszélni. Az egyik, hogy az ember Isten képű, a másik pedig, hogy az ember porból lett megformálva. Isten képű. Azt mondja Isten, hogy alkossunk embert a magunk képmására, hozzánk hasonlóvá, hogy uralkodjék. Majd megteremtette Isten az embert a maga képére, a maga képmására, férfivá és nővé. Mi ez a hasonlóság, ez az alapvető, fundamentális, természetbeli, mert ez az ember természetéhez tartozik, közösség Isten lényével. Mert nem kevesebbről van szó. Félelmetes különben, ha belegondolunk a történetbe, az első fejezet, az első történet végén felé jutunk ide el, hogy Isten létrehívja az egész teremtett világot, kijelöli a határát, ugye a világosságnak, a sötétségnek, a tengernek, a száraznak, egy kozmikus leírás, és akkor ez az Isten azt mondja ennek a történetnek a vége felé, hogy és most, hogy már majdnem minden kész van, most hozzunk létre még egy élőlényt, és az legyen olyan, mint én. Mert ez ezt jelenti, hogy egy élőlény, aki olyan, mint ez a hatalmas Isten, aki így hozza létre a világot, és a végén azt mondja, hogy most alkossunk valamit, és mivel a maga képére alkotja ezért valakit, aki valamiben alapvetően olyan hasonló hozzám. És akkor felteszük ezt a kérdést, hogy mi ez a hasonlóság, amit az emberhez, amit az embernek adott Isten. Az értelme, mert az állat nem úgy intelligens, vagy az uralkodás, hogy uralkodjon a teremtett világon, a tudata. Sok-sok oldala van, de alapvetően ennek a hasonlóságnak a központi eleme a kapcsolat, a közösség, hogy az ember az a lény, az egyetlen, akihez Isten szól, és aki Istennek válaszol. Aki felelős. Az ember az, aki úgy tud kapcsolódni a teremtőhöz, az alkotóhoz, ahogy a teremtett világ többi része nem. A többi része is kapcsolódik, de nem úgy, mint az ember. Az Isten képűség, az Istennel való hasonlóság az az, hogy ahogy Isten szeretett kapcsolatban létezik, szeretett közösség Isten maga, az Atya, Fiú, Szentlélek mély szeretett közössége, úgy az Isten képére teremtett ember, férfivá és nővé teremtett ember arra teremtetett, hogy kapcsolatban éljen. Kapcsolatban Istennel, és kapcsolatban a másik emberrel. Ez az Isten képűségnek a központi eleme. És most ennek az első oldaláról fogok beszélni, tehát nem arról, hogy kapcsolatban a másik emberrel, meg nem a házasságról, meg a társadalomról, hanem arról, hogy az ember egy olyan lény, amely természetébe írva Istenre nyitott. Micsoda óriási lehetőség, óriási felelősség, óriási méltóság, ami az emberbe van írva, hogy erre az Istenre nyitott, aki alkotta az egész világot. Ezt kaptuk először a teremtésben, ezt a nyitottságot Isten felé, az alkotó felé, a kapcsolatnak a valóságát. És aztán másodszor, a második történetben meg azt olvassuk, hogy nehogy elszálljatok, az ember por. Aztán megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet lehelletét lehelte az orrába. A Biblia Istene itt úgy van előttünk, mint aki bepiszkolja a kezét, amikor embert formál, megfogja a port, a földet, megformálja ebből az embert. Nem kínos neki a munka, ültetett aztán az Úristen egy kertet az Édenben. Tehát mint egy fazekas megformálja az embert, és utána mint egy kertész kertet ültet az ember részére. Gondosan alkotja meg az embert, gondosan készíti el az életének területét, de ez a törődő megformálás, ez a gondos isteni alkotó munka sem felettetheti velünk, amit ez a szakasz mond, hogy mit kaptunk a teremtésben, az Isten képűségen, az Istenre nyitottságon, túl és amellett. Por. Hogy földből vagyunk. Hogy föld vagyunk. Ugyanúgy, mint az állatok, amit aztán később itt Isten megformál, akiket ugyanúgy a földből formál. És még ha igaz is, hogy az Isten lehelletét lehelte belénk, de ez nem változtatja meg az ember természetének ezt a sajátosságát. Por. Föld. És tudjuk jól, nem? Tudományos nyelven is leírhatjuk az ember. 70%-ban víz, 30%-ban ásvány elem. Pont. Ez vagyunk, mint a többi állat. Mit jelent ez, hogy porból formáltatott az ember? Egy földhöz tartozást, alapjainkban testi, anyagi létet, egy anyagi, fizikai világban. Kötöttséget jelent. Térhez, időhöz kötöttséget. Ebben a történetben egy helyet kap az ember, az Édent, és ezen a helyen társakat kap, állatokat, növényeket, az egész teremtettséget, amely nem különbözik annyira tőle különben, amennyire szeretné esetleg. De tudjátok, nem csak az igaz, hogy Istennek ez így tetszett, hogy így helyezze el az embert ebben a földi, anyagi valóságban, hanem az embernek jó volt így. Otthon volt. Otthona volt, társat kapott, hamarosan, ezt most nem olvastam fel, azt is porból, hát ő belőle gyúrta Isten. Ugyanezt mondja, ugyanolyan, mint te. Bejárhatta a kertet. Túl messzire egy nap nem juthatott szerintem, nem volt még autó. De az ember jól érzi magát a bőrében, a testi mi voltában, otthon van ebben az időhöz, térhez kötöttségben, és ugyanakkor nyitott erre a végtelen, szerető, hatalmas Istenre. Kapcsolatban van azzal, aki létrehozta a teret és az időt, és aki túl van a téren és az időn, és közben meg por. És azt éri meg az ember, hogy ez így jó, ez így kerek, ez így egész, hogy nincs a kettő egymással semmi módon szemben. Otthon van Istennel, otthon van az Istentől kapott világban, otthon van a testi létében. Ez az ajándék, ez az ember. Mi lett ezzel az ajándékkal a bűnesetben? Ugye a következő fejezet az, hogy az ember elszakad Istentől, és minden megváltozik. És ha mi szeretnénk eljutni oda, hogy mi közünk nekünk a teremtésnek ehhez a valóságához ma, hogy mi közöm nekem ma ehhez az Istenhez nyitottsághoz, meg a por volthoz, hogy ez mit kezdjek ezzel, ahogy ma a mindennapokat élem, akkor meg kell értenünk, hogy mi történt velünk. Hogy mi történt az Istenre nyitottságunkkal, és mi történt a por, testi, anyagi valónkkal, annak következményeként, hogy az ember fellázadt Isten ellen, hogy az ember elszakadt Istentől, és nem csak maga zuhant a bűn és a romlás szakadékába, de magával rántotta mindazt, amire Isten azt mondta, hogy uralkodj rajta. Semmi nem múlt el. Se ez az Istenre nyitottság nem múlt el, sem a porból megformáltságunk, valónk nem múlt el. Minden megmaradt, csak minden más, mint ahogy egykor volt. Összefoglalva, ami annyira szépen együtt volt, egyben volt, kezdetben, az Istenre nyitottság, a vele való közösség, az otthonlét a virágban, a testben való teremtettség, ez drámai módon összekuszálódott, és káoszba fordult az ember életében. Megmaradtak ezek a vágyak, amik ehhez kapcsolódnak, de helyes, igaz céljukat az Istennel való kapcsolatban elvesztették, és innentől mindennel lesz valami, és minden össze-vissza keveredik. Zűrzavar. Nem szűnt meg, hogy az ember továbbra is Istenre nyitott lény. De ez a nyitottság már csak sokszor egy megfoghatatlan sóvárgás a szívében. Egy sejtés, egy érzés, hogy kell, hogy legyen valami istenség, vagy a modern világban, korban, valahogy meg kell magam haladni, inkább így mondanák, túl kell lépni magamon. Ott van ez a mély vágy, hogy kell lenni valami többnek. Ugye a mai világban nagyon sok lelki, spirituális keresés van, ami többen egy egészséges válasz arra, hogy a modernizmusban ugye az ember az annyi, amennyi megfogható, csak por, test, stb., és utána felfakadta a társadalomban ez, hogy keresni kell valami többet. Nagyon sok keresés van. Ott van ez a megfoghatatlan sóvárgás a szívben. De közben meg olyan homályos az egész, hogy de kire sóvárgunk, meg hol van ő, meg ki ő. A másik oldalon a testi való porrá lesz, az pedig az, hogy ami a gyönyörűségek forrása volt kezdetben, a kert művelése, a testi való, a férfi és nő kapcsolata, ami Isten iránti hálára indított, az megromlott, az átok alá került. Férfi és nő egymás iránti öröméből, az egy testi létel feletti öröméből az élet fájdalommal történő továbbadása lett. A nő vágyódik a férfi uralkodik rajta, mondja ezt. A kert művelése pedig, ami alkotás, gyönyörű alkotás volt, az fáradtságos frusztrációval teli, sokszor értelmetlen munkává lett. Szóval mi történik ebben a két dologgal a mai ember életében? Úgy látom, hogyha meg akarjuk ragadni, akkor az történt, hogy ez a kettőt, ha ennek a zűrzavarnak, meg ennek a káosznak mégis akarunk adni egy rendet, szerintem a rend az úgy néz ki, hogy az Istenre nyitottságunkat, meg a porból voltunkat szétválasztottuk, és állandóan egymás ellen harcol ez a kettő bennünk. És amíg ez a kettő egymás ellen harcol bennünk, addig nem vagyunk otthon. Ebben a világban meg nem vagyunk otthon Istennel. Miért? Nézzétek meg, azért, mert egyik úton az emberiség úgy érzi, hogy ha ő Istenre nyitott akar lenni, és Isten fele akar menni, az isteni valóság után vágyódik, akkor ennek a legnagyobb akadálya azok a sok kötelék, korlát, ami a testi, mindennapi valósághoz kapcsolódik. Nem hányan mondták ezt, vagy élték meg, annyira jó lenne Istennel, vagy annyira tudnak én Istennel, Isten fele menni, vagy Istennel lenni, keresztény emberként is, ha nem lenne ez, meg ez, meg ez, meg ez, meg ez. És a kezdetektől jelen van az emberiség kultúráiban egy olyan vágyódás, ami vagy figyelmen kívül hagyja, hogy porból vagyunk, vagy azt mondja, hogy igazából az, hogy porból vagyunk, hogy testi valóságunk van, az csak egy baleset. Sok olyan korabeli mitológia van, ami szerint a földi, anyagi világ benne az ember, az nem más, mint az Istenek büntetése, vagy egy baleset, hogy az örök lélek, mondanák, annak ki kell majd ebből szabadulni. Tehát, ha Isten fele vágyunk, akkor valahogy az a test dolgot azt le kell rendezni. És nyilván a kereszténységre is hatással voltak ezek az áramlatok. Mennyien hiszik, hogy az igazi keresztény élet úgy valósul meg, hogyha elnyomjuk vagy tagadjuk a testünket, a testhez tartozó dolgokat, az élvezhető javakat? Mennyire ott van az emberben, keresztény emberekben is, hogy akkor lehetek minél lelkibb, minél inkább Isten felé nyitott vele közösségben, ha valahogy minél jobban magam mögött hagyom azt, ami a mindennapokban itt történik. Ha minél nagyobb hittel ilyen is van, szembe megyek a valósággal, elmenekülök az elől, hogy ez a megtört világ a maga anyagi létében jelen van, lehúz, elveszít, elválaszt Istentől. Vezethet akár egy olyan rajongó lelkülethez, amikor a valósággal már szembe se akarunk nézni, amikor úgy akarjuk megélni az Istenre való nyitottságot, hogy megvetjük azt, amit Isten alkotott, a port, az anyagi valóságot, aminek valószínűleg Isten ellensége örül a legjobban. Belegondoltok ebbe, hogy amikor úgy akarjuk elérni az isteni valóságot, hogy közben megvetjük azt, amit Isten alkotott és teremtett. Ki örül ennek? Az ellenség. Szóval ez az egyik irány, ahogy kijátszuk a kettőt egymás ellen. Istenre nyitottság, szembe a por voltunkkal. Aztán ott van a másik irány, ez is jelen van a mai kultúrában. Az meg, ott meg az történik, hogy miközben teljesen elsötétedik az ember előtt, hogy ő Istenre nyitott lény, de a mély vágy ott van benne, hogy meg kell haladni magam, hogy kell egy isteni valóság, ezért a testi valóságban, a porv voltunkban keresi ezt a végső isteni valóságot. Ha az előző helyzetben az ember az Isten nevében elnyomja a testi mi voltát, a porv voltát, a valóságot, amiben él, ez utóbbiban Istent felejti el, és ezért abba, amiből él, abból csinál Istent. Mint ha azt mondaná az ember, hogy hát tényleg csak porv vagyok, mert az vagyok, ha tényleg csak anyag vagyok, ha tényleg csak ennyi a világ, akkor ebből hozzuk ki a legtöbb jót. Megszületik a materialista ember, aki azt mondja, hogy éljünk, meg a hedonista, aki minél többet élvezünk ebből, ami átérhető, élvezhető itt, hát annál inkább kihasználtuk, ami itt van. És így lesz bálvány egy csomó dologból, ami a testi valósághoz, a porvoltunkhoz kapcsolódik. Bálvány, Isten. Torzult szexualitás, torzult férfinő kapcsolatok, bálvány lesz a munkából, a kreativitásból. Az ember eljátszhatja abban, hogy ő olyan, mint Isten, megteremti a maga biztonságát, azt gondolja, csodálhatják a munkája kapcsán az eredményéért, nyerhet hatalmat általa. Értitek? Ha Istennel nem vagyunk közösségben, akkor a világi, földi valóságban nem otthon leszünk, hanem szolgái leszünk. Elválasztottuk a kettőt. Ez történt. Ezzel küzdünk. Valahol ez érint mindannyiunkat. Az első út Istenhez akar jutni úgy, hogy megtagadja az alapvető természetünket, az emberit, a testit. A másik úgy szeretne a testibe élni, hogy elfeledi, nem akar tudni Istenről. Mindkét út menekülés, gondolj bele. Az első a testi valóság elől menekül Isten felé, a törékenység, a megkötöttség, a sebezhetőség valósága elől menekül. A másik meg Isten személyes valósága elől menekül ebbe a világban, meg a földi érezhető, átérhető fizikai dolgok felé. Mindkét úgy szabadságot keres. Az első szabad akar lenni a földi lét, a mindennapi élet korlátaitól, hogy végre már az legyek, aki Isten felé nyitva lehetek. A másik meg szabadságot keres az élő Istentől, hagyjon már békén, és hadd éljen már úgy ezt az egészet, ahogy én akarom. Mindkét út végül rabságba visz. Az első út egy hamis istenképbe, egy olyan istenképbe, mintha Istennek nem lenne fontos a földi, testi valóságunk, amit mit élünk. Rabságába kerülünk egy hamis istenképnek. A másik meg rabságába kerülünk a testi valóságnak, mert uralmat vesz rajtunk, mert Istent meg nem látjuk benne. És akkor az a kérdés, hogyha valóban így van az ember helyzete, akkor ki az, aki ezt a kettőt együtt tudja tartani? Ki az, aki ebben a céltévesztett, megromlott, bűnnel, fájdalommal, nyomorúsággal teli világban egész módon tud élni? Ki az, aki egyszerre meg tudja élni, hogy a mindennapiban, a legmindennapiban felkelsz, eszel, iszol, dolgozol, ásítasz, beteg vagy, Istennel vagyunk, és a legistenibben is önmagunk, teljesen önmagunk vagyunk. Ki az, aki egybe tudja tartani a kettőt? És itt eszembe jutott annak az éneknek a sora, amit szoktunk énekelni, ami van ez a sor, hogy nem tudom a szívem meggyógyítani, senki. Nem tudom meggyógyítani. Nem tudjuk egybe rakni azt, ami széthullott. Nem tudunk tökéletesen otthon lenni az Istennel való kapcsolatban, és a földi por voltunkban. Nincs valami jó tanítás, nagy bölcsesség, jó technika, ami ezt megoldja. Nincs más, mint aki eljön ebbe a helyzetbe. A valóságos Isten és a valóságos ember, Jézus. Hogyan köti össze Jézus, amit mi elválasztottunk? Emlékezzetek erre a történetre, amit olvastunk a lekcióban. Jézus, aki különben mi tudjuk, akik olvassuk, tanítványokat még nem tudták, akik vele voltak, aki a teremtés ura, egy hosszú nap estéjén fáradtan fekszik egy csónak aljában. Ez a helyzet, jön a vihar. Hogyan lehet a teremtés ura, az ige, aki ott volt kezdetben a teremtéskor, az Isten fia, hogyan lehet már olyan közönségesen fáradt, hogy úgy alalszik, hogy észre se veszi, hogy mindjárt széthullik ott minden a galileai tavon. Lehet-e fáradt, lehet-e ember, lehet-e porból való az, aki ennek a történetnek a végén, mint a teremtés ura parancsol a szélnek, meg a tengernek, hogy álljon le a vihar, és az megtörténik. Ez a teremtés ura, ugyanaz, amit a teremtés történet kezdetén, amikor Isten kijelöli a szelek, a vizek határait. Máskor úgy látjuk őt, a teremtés urát, hogy mint aki éhes. Éhes, értitek? Éhes. Nem tudom, kezdek most éhes. Összefügg, hogy most éhes vagy esetleg, és nem tudsz ide figyelni, mert miért beszélek ilyen hosszan. Lehet ennek köze Istenhez? Értitek? És ő éhes. A teremtés ura éhes. Vagy máskor meg megvendégeli az 5000 embert. De közben meg azt tanítja, hogy az élet végső kérdése nem az, hogy mindig jól lakjunk, hanem valami egészen más. De együtt van a kettő. Hogyan lehet, amikor meghal a barátja, Lázár, és találkozik Lázár két testvérével, Máriával és Mártával, akkor az egyiknek azt mondja, amikor találkozik vele Mártának, aki oda megy nyilván gyászban, hogy hát miért nem voltál itt, hát meghalt, beteg volt, miért nem jöttél korábban, megmenthetted volna, meghalt. És azt mondja neki, hogy ilyen isteni kijelentés, én vagyok a feltámadás és az élet. És amikor utána kicsit később találkozik a másik testvérrel, Máriával, aki ugyanevel a gyászsal van ott, akkor meg együtt sír. A sírókkal és a gyászolókkal. Miért fontos neki, hogy meggyógyítson egy asszonyt, mondjuk, aki folyamatosan vérzett, vagy megtisztítson egy leprást, akit kivetett magából a társadalom? Miért fontos neki a test, az egészség, miközben azért jött, mert azért jött, hogy újjáteremtse az egész világot, és örök életet adjon? Hogyan tudja egyszerre ez a Jézus megélni az Isten képűség teljes nyitottságát, az Atyával való közvetlen, tökéletes és bensőséges kapcsolatot, és ugyanakkor teljesen ember lenni, testben élő, a teremtett világgal egységben élő, együttérző, szerető személy? És hát Jézus teljesen természetesen éri meg ezt, hiszen ő a tökéletes, a bűntelen ember. Benne látjuk az ember természetét, benne látjuk, hogy milyen volt kezdetben az ember Istenre nyitottságát és porvoltát a maga szépségében és harmóniájában. És látjuk ezt, figyelj, látjuk ezt nem csak az életében, meg a tanításában, hanem a halálában és a feltámadásában. Látjuk ezt Jézus halálában. És figyelj, ha egy dolog valamit az életünk során tanítani, és egy más dolog valamit a halálunk órájában is megvallani. Sok mindent taníthatok én, meg mi, de azért a kérdés ott dől el, hogy amikor a halálunk órája van, akkor mi az igaz? Ott dől el, hogy ez csak egy tanítás volt, de különben nem működik, vagy az valóban a valóság és az igazság bennünk. És ezért annyira fontos látni, hogy Jézus halálában, a kereszten való szenvedésében és halálában, hogy van jelen az Istenre való nyitottság csodája, és az ember testi voltának a méltósága. Amikor ott van Jézus a kereszten, és ezt szokták is mondani, ugye a kereszten, amikor rászegelték Jézust, vagy hát bárkit, akit a kereszten kivégeztek abban a korban, akkor utána így felállították. Földön feküdt a kereszt, így szegelték rá, és utána felállították a keresztet. És volt ennek egy olyan vonulata, egy olyan dimenziója, hogy Jézus ott van az ég és a föld között. Az ég és a föld határán. mint hogy az Isten képűségünk és a porból vétettségünk azt mondja, hogy az ember ez ég és föld határán. És amikor Jézus ott van ég és föld határán, kifeszítve a keresztre ég és föld között, mit csinál közben? Az Atyához imádkozik. Az Atyához szól, az Atyához beszél. Egészen az utolsó leheleteig megéri ezt az Istenre való nyitottságot, az Isten képűséget. Az utolsó mondata az, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet. És mindeközben nem próbált isteni hatalmával valahogy menekülni emberi testi mi voltával, sőt testében meg szenvedett. És mivel tudta, hogy a szenvedést végig kell csinálnia teljesen valóságosan, mert az helyettes áldozat a mi bűneinkért, ezért nem fogadja el azt a kábító italt, ami segítene neki jobban végigélni, kibírni ezt a szenvedést, a fájdalomcsillapítót. Teljesen testi voltában van jelen. A szenvedésben, a halálban, miközben teljesen nyitott az Atyára. Nem tagadta meg a szenvedést a testében, értitek? Egészen magához ölelte Jézus a kereszten az ő emberi mi voltát. De ugyanakkor, figyelj, nem ragadta porba, és nem mondta azt, hogy megátkozlak Istenem, mert engem ide juttattál, és nem beszélek veled, hanem elfelejtelek téged. Nem játszotta ki a kettőt egymás ellen a tökéletes ember. Miért? Miért? Azért, mert ő értünk volt ez az ember. Azért, mert értünk, érted, ment végig ezen az egészen. Ő a tökéletes ember, azért jött az Atyától, hogy a mi életünkben, céltévesztésünkben széthullott, eltorzult, kifordult életünk, az ő engedelmessége, élete és halála által helyére kerüljön. Azért, hogyha őt látod, ha őt csodálod, ha őt imádod, azért, ahogy értünk volt ember, ahogy értünk halt meg, és ahogy feltámadt a halálból testben, bennünk is elkezdjen gyógyulni az ember. Ahogy ezt csodálod, ahogy ezt látod, ahogy ezt elhiszed, ahogy rábízod magad erre az igazságra, úgy kerül helyére, hogy egészséges legyen az Isten kép, és egészséges legyen a porvoltunkból fakadó létünkkel való kapcsolatunk. Mert ha ezt a Jézust látod, ha ezt a Jézust imádod, ha ezt a Jézust közelengeded magadhoz, akkor azt fogod látni, hogy az, hogy ő a halála óráján így nyílik meg az Atyához, az megnyitja a te kemény szívedet is. És ha ezt a Jézust látod, és ezt a Jézust imádod, és ezt a Jézust csodálod, akkor az fog történni, hogy ahogy látod, hogy ő leteszi az életét, a testét a halálba, az minket is felszabadít, hogy ne imádjuk, ne dicsőítsük a testünk. Az egyik oldalon Jézus megnyit a legelveszettebb körülmények között is az Atya jelenlétére. A másik oldalon pedig, akármennyire is fájdalmas, törékeny, bármi ebben a valóságban, ami testi, megmutatja, hogy avval együtt mehetsz Istenhez. Ezért végül hogyan élhetünk teljesen Istennel, teljesen a mindennapokban, ha elfogadjuk Jézust, ha vele vagyunk? Hogyan? Ahogy ez elkezd átformálni bennünket, ahogy folyamatosan ebben élünk, ebből a Krisztussal való közösségnek, létrejön az, amit nevezünk majd földi emberi spiritualitásnak, aminek két iránya van. Isten velünk jár a mindennapokban, és a mindennapi dolgainkkal Istennel járhatunk. Két irány, röviden. Az egyik irány az Isten képűségből a porvolt felé. Feltárul előtted az, ahogy Isten elé jössz újra és újra, hogy nem kell szupermennek lenned ahhoz, hogy Isten elé jöjj. Érted, mekkora szabadság ez? Minél inkább Isten felé fordulsz, annál jobban, ha ez Krisztusban történik, annál jobban megérted, hogy te különben csak por vagy, és ez rendben van. Feltárul, hogy ahhoz, hogy Istenhez fordulj, nem a nagy lelki erőre, a hatalmas hitre van szükség, hanem kicsi, megtört voltunkban vagyunk igenzán közel ehhez az Istenhez. Minél jobban megnyílunk az Atya iránt, minél mélyebben megéljük Jézusban ezt az Isten képűséget, annál jobban elfogadjuk, hogy itt élünk, most élünk, adott helyzetben, körülmények között, testben, talán betegségben, talán gyengeségben, talán bármiben, és otthon, elkezdünk otthon lenni ebben. Jó kicsinek lenni. Az Isten képűségünk felől, a porvoltunk felé. És a másik irány pedig a porvoltunk felől az Isten felé. Hogy máshogy fogod nézni a mindennapokat. Tényleg. Máshogy fogod nézni a mindennapi apró kis cseplő ügyeket, amiről azt gondolod, hogy semmi köze Istennek, van köze hozzá. Mert Istennel találkozol abban. A munkában, a párkapcsolatban, a véletlen vagy megtervezett találkozásokban, az eredményekben, a kudarcokban. Minden, ami testi, evilági, mindennapos, közönségesnek mondanád. Felismerheted, hogy Isten jelen van, és cselekszik, és formál, és hív valamire. Megállhatsz egy-egy este, vagy napközben, egy rövid imádságra, és végig gondoltad, hogy mi történt velem ma, hol láttam ebben Istent, és Isten megelevenedik a mindennapokban. Ez az örömhír, és ez formál meg bennünket, mint közösséget, egy más közösségé, mint a világ, hogy ez Istenről beszéljen. Miközben a világ nem tudja elfogadni az ember testi, törlékeny, korlátozott valóságát, mi Krisztusban olyan közösségé leszünk, akik ezt elfogadják. És miközben a világ nem tud megelégedni a hétköznapival és a mindennapival, mi Krisztusban olyan közösségé lehetünk, akik mindebben látják őt és megelégedünk. Ezért imádjuk Krisztust, boruljunk le előtte, magasztaljuk őt, és egyre inkább otthon fogjuk érezni magunkat. Ebben a világban teljesen azért nem. Teljesen azért nem. Az majd csak az eljövendőben. De az egy következő fejezet lesz. Imádkozzunk. Ezer és ezer dolog zajlik ebben a pillanatban is mindannyiunk életében. Földi, mindennapi, közönséges, talán unalmasnak is mondjuk, vagy esetleg éppen rendkívüli, örömteli, szép, vagy fájdalmas, nehéz, súlyos. De akármi is legyen, szeretnénk most mindezt te eléd hozni tudatosan, te eléd tárni, hogy lássunk ebben téged. Mert te alkottál így bennünket. Ott van bennünk a vágy, hogy közösségbe kerüljünk, veled és veled legyünk. Engedd meg, hogy felismerjük azt, hogy az Úr Jézus Krisztusban mennyire szabadon, mennyire egyszerűen, mennyire közvetlenül mehetünk hozzád. Hogy kaput nyitottál. Nem mi építettünk létrát, hanem te jöttél le, hogy találkozz velünk. Formálj hát így bennünket, mint gyülekezetet, hogy ami széthullott, összezavarodott, káosz lett az ember életében, az bennünk úgy gyógyuljon, hogy kisugározzon, és hogy az tudjunk állni emberek mellé, abban is, amikor téged keresnek és feléd vágyódnak, tudjunk segíteni barátoknak, ismerősöknek, rokonoknak, kollégáknak, hogy hogyan nyílhat fel az életük feléd. De ha tudjunk ugyanilyen természetességgel odaállni emberek mellé úgy is, hogy a mindennapi testi valóságban, porvoltunkban, a te tőled való reménység által hűséges és hiteles társak vagyunk. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy a te országod valósága, uralmad, igazsága terjedjen és növekedjen a városban, Magyarországon és az egész teremtett világban. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy adj nekünk békességet, Magyarországon, Európában, miközben tudjuk, hogy törékeny mindez, és talán szívünk mélyen azt is, hogy kérdés, meddig lesz békesség. Kérünk ezért irántod való hűséget, szeretetet és kitartást minden körülmények között. Kérünk így, hallgass meg bennünket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.